A műsort támogatja a Biodráj Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodráj a végleges megoldás. www.biodrajromania.ro. A műsor támogatója a Bob Pékség. Igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze.
A pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági Magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunk témája: vállalkozók, humán erőforrás kihívásai napjainkban. Beszélgető társam a telefonvonalban Molnár Csorba Zsombor, tréner, az MNCO Training cég székelyföldi régió képviselője, akit nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen, hogy elvállalta felkérésemet.
Jó estét kívánok, én is szeretettel köszöntlek, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Zsombor, megkérlek, ismertesd a hallgatókkal, hogyan lettél tréner, mi tartozik a tevékenységi körödbe?
Elég sok minden, úgyhogy akkor egy kicsit messzébbről fogok indulni. Erre vonatkozó specifikus képzés Romániában nincsen. Vannak olyan területek, ami, hogyha az ember képzi magát, és elvégez különböző tevékenységeket, akkor nagyon jól tudja ezeket majd hasznosítani később a tréneri munkában, de ezekhez mondok is egy pár példát. Én jó magam agrármérnökként diplomáztam, ezeket nagyon jól tudom használni a szervezésbe, nagyon sokat segítenek a programok összeállításában, és ahogy az MNCO Training cégnek is két, illetve több ágazata is van, de van két fő irányvonal, az indoor és az outdoor. Az outdoor részen ugye inkább ilyen kültéri programokat tervezünk, itt kajakozásra kell gondolni, hegyi túrákra kell gondolni, barlangászatra kell gondolni, és nekem elsődlegesen ez az a terület, amit elkezdtem fejleszteni. Hegyi mentőképzést végeztem el, ipari alpin képzést végeztem el, barlangász képzést végeztem el, és akkor ehhez kapcsoltam azokat a, mondjam azt, hogy indoor és inkább ilyen soft jellegű képességeknek a fejlesztését, mint a kommunikáció, pszichodrámát végeztem, pszichodrámaasszisztensi képzést végeztem el, formatorképzést végeztem el, és nagyon sok olyan dolgot is, tanfolyamot, rövidebb, hosszabb ilyen képzéseket, workshopokat, amit mindig fel tudok használni ebbe a tréneri munkába, úgyhogy igazából én nagyon sokat dolgozok gyerekekkel is, és a cégek mellett, és ahhoz, hogy ezek minél gőzülékenyebben és minél napra készebbek legyenek ezek a tevékenységek, amiket összeállítunk, ahol mi is mindig folyamatosan képezzük magunkat. Tehát most jelen esetben ugye a HR-ről van szó, mi is próbálunk minél jobban napra készek lenni azzal, hogy mik az aktuális kihívások a munkaerőpiacon, ugyanígy próbálunk napra készek lenni azzal is, hogy a generáció közti viszonyok, szakadékok, és ugye ezek mind olyan fajta képzésekből, előadásokból, könyvekből lehet ezeket az információkat összeszedni, ami specifikusan minket segítenek abba, hogy minél profibban tudjuk végezni ezeket a programokat, ezeket a tréningeket. Úgyhogy én azt mondom, hogy az elmúlt így nagyjából 10-15 évem az azzal telt, hogy különböző területeken képeztem magam. Ennek volt egy ilyen outdoor része is, mondjam azt, és volt egy ilyen indoor része is, ami szintén sokat segít nekem abban, hogy trénerként sokkal jobb programokat tudjak vezetni.
Köszönöm szépen, akkor térjünk rá műsorunk konkrét témájára, mégpedig arra, hogy milyen kihívásokkal találkoznak a humán erőforrás területén a vállalkozók napjainkban.
Hát igen, itt szerintem nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy sokaktól hallom, ugye nagyon sok céggel dolgozunk, nagyon sok vezetővel találkozunk, beszélgetünk, sok alkalmazottal is van alkalmunk beszélgetni, találkozunk, ugye trénerként nekünk nem csak az csapódik le, ugye területi képviselőként, amikor vezetőkkel beszélek, értékesítem ezeket a tréningeket, képzéseket, akkor az ő szemszögüket látom. Azért vagyok egy nagyon jó helyzetben, mert én ezeken a tréningeken, mint facilitátor, mint tréner, mint oktató is részt veszek, így látom az alkalmazottaknak is a helyzetét, látom azt, hogy ők esetleg mivel küzdenek, ott vagyok velük a beszélgetéseken, a szünetekben, és ezek ugye eléggé, hát sokunk számára ismerősek, főleg vállalkozások számára nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy nem kapnak megfelelő embereket, nagyon nehezen tudják az embereket megtartani, nagyon nagy különbségek vannak ugye a generációk között, nehezen tudnak adott esetben bizonyos területeken összehangolni generációkat, hogy nagyon fiatalok, esetleg nyugdíj előtt álló személyekkel hatékonyan jól tudjanak együtt dolgozni, és azt, hogy mivel tudják motiválni, azt, hogy mi legyen az az eszköz, ami azt a motivációt adja meg, amivel az emberek elégedettek is, hatékonyan is képesek dolgozni, és persze lojálisak, hűségesek maradnak majd a vállalkozáshoz is éveken keresztül egy mondjam azt vívi szituációban vannak, ugye a vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy nekik legyen meg a minden szükséges, a munkához szükséges feltétel kielégítve, és cserébe ugye a munkavállaló, az alkalmazott, az viszont teljesíti azokat a munkákat, azokat a mindennapi feladatokat, ami miatt a vállalkozás ugye előre tud mozdulni. Én azt tudnám mondani, visszatérve a kérdésre, kicsit konkretizálni, hogy talán a munkaerő hiány is, de viszont az is, hogy ennek a kettőnek a találkozása létrejöjjön. Tehát, hogyha a munkavállalók oldaláról nézzük meg, akkor ők azt mondják, hogy nagyon nehéz jó munkát kapni. Hogyha a munkaadókat nézzük meg, akkor ők viszont azt mondják, hogy nagyon nehéz jó munkaerőt találni. Úgyhogy ez, hogy találkozik-e a kínálat a kereslettel, tudunk-e megfelelő energiát fektetni arra, hogy tényleg jól választjuk ki azt az embert, és oda ahhoz a célcsoportot célozzuk, és mondjam azt, hogy ha egy eladót keresünk, akkor mondjuk ne a takácsok között keresgéljünk, hanem konkrétan az eladók között keresgéljünk, hogy tudunk-e jól célozni, illetve az, hogy ténylegesen akkor megvannak-e azok a jó szakemberek, megvannak-e azok az igazán jól végző munkájukat, jól végző alkalmazottak a piacon, akikre tényleg nekünk szükségünk van, vagy akik mi mondjuk vállalkozóként szeretnénk megtalálni.
Meglátásod szerint hogyan lehet megtalálni a megfelelő munkatársakat, munkavállalókat?
Hát én azt gondolom, hogy itt első és legfontosabb szempont az, hogy jól kell célozni. Tehát, hogy jól kell tudjunk célozni, jól kell az üzenetet eljutatni ahhoz a célcsoporthoz, ahol mi keressük. Tehát kell tudni azt, hogy melyik generáció például milyen platformokat használ, hogy az idősebb generációk azok szívesebben használnak mondjuk Facebookot, a fiatalabbak, ugye ők már Instagram, TikTok és ehhez hasonló platformokat, az sem mindegy igaz, tehát hogy lehet akár újságban is, régen nem népszerű volt, hogy újságban kerestek ugye egy feladatra ember. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy kire célzunk, és most már az is nagyon népszerű, hogy konkrétan megkeresünk, tehát hogyha egy komolyabb feladatról van szó, akkor konkrétan megkeresnek személyeket, hogy akkor nem vállalnák el. Úgyhogy szerintem az egyik nagyon fontos dolog az az, hogy tudjam, hogy kit keresek, és azt tényleg ott hirdessem azon a platformon, olyan formában, és az üzenet maga is úgy legyen megfogalmazva, és persze a vállalkozás, aki keresi, az legyen hiteles, tehát hogy az ember az érezze azt, hogy szívesen dolgozna ennél a vállalatnál.
Mi az eredményes, hatékony munkaerő keresés titka, ha szabad így fogalmazni?
Hát szerintem különösebb titok nincsen. Az eredmény az abban rejlik, hogy én azt gondolom, már a kiválasztásnál, vagy az első pillanatban közlünk az emberekkel, közlünk az alkalmazottakkal üzeneteket. Tehát, hogyha például meghívunk valakit egy interjúra, ő amikor megérkezik a székhelyre, megérkezik az interjúra, akkor őt ott éri egy valamilyen hatás, ugye akkor őt már igazából el tudja dönteni, vagy lát egy képet az adott vállalatról. Úgyhogy nagyon fontos, hogy milyen képet, milyen üzenetet közvetítünk magunkról, hogy milyen embert keresünk. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az, hogy amellett, hogy milyen platformon keressük, és jól célzódjuk az üzenetet, jól fogalmazunk meg, az is, hogy már első perc. Nekem például régebben volt egy állásinterjúm, hogy a tavaly személyes történetet, és ott, amikor már nagyon előre haladott volt a beszélgetés, akkor értett egy tesztet, és ez egy ilyen írás-elemző teszt volt, amiből különböző ilyen személyiségjegyeket mértek fel, és mondták, hogy ne aggódjak, itt minden alkalmazott ezen a teszten, ezen átesett, és tulajdonképpen arra akarnak választ kapni, hogy azok az erősségek, amire ők az embert keresik, azok bennem megvannak, ők úgy gondolják, hogy ennek a tesznek a segítségével hiteles választatot kapnak. Úgyhogy, ha beiktatunk ilyen dolgokat, és nem mindegy, hogy milyen környezetben történik az interjú, akkor szerintem ez már tud lenni egy ilyen első, nagyon jó lépés abban az irányba, hogy tényleg hatékonyan és megfelelő embert kapjunk.
Milyen szempontokat részesítenek előnyben a vállalkozók, amikor munkatársakat keresnek?
Hát ez teljesen vállalkozás specifikus. Tehát vannak ilyen alap elvárások, az egyik az, hogy legyen megbízható, munkáját szívesen végző személy. Nagyon fontos ugye az, hogy a pontosság, a szakmai tudás, tehát ezek ilyen alapkészségek, és minden, tehát ilyen nagyon fontos alapdolgok, és nagyon sok olyan van, ami teljesen terület-specifikus. Most itt ugye kérdés az, hogy valaki egy IT-szakembert keres, valaki egy P-ket keres, vagy valaki egy targontást keres, mert teljesen másfajta kvalitások kellenek hozzá, de nyilván legyen megbízható, legyen pontos, munkáját szívesen végző. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos részei ennek a dolognak.
Hogyan lehet betanítani és megtartani a munkatársakat?
Igen, ez egy sokkal érdekesebb kérdés, főleg napjainkban. Én azt gondolom, hogy különböző területekre kell itt fókuszáljunk. Elsősorban meg kell mérjük azt, hogy mire keresünk ugye embert, és azon a területen mi hogyan tudjuk a lehető leghatékonyabban őt felkészíteni arra a feladatra, amire mi kerestük őt. És nagyon sokszor van olyan tapasztalat, hogy megérkezik az új alkalmazott, és tulajdonképpen oda teszik valaki mellé, aki na jó, akkor most Béla, te foglalkozzál vele, légy szíves, mert be kell tanuljon, mutasd meg neki a dolgokat. Ennek nagyon sokszor az eredménye az tud lenni, hogyha esetleg nem egy olyan kolléga mellé tesszük, aki előzetesen erre fel volt kérve. Ez a kolléga nem volt erre, mondjam azt, felkészítve, nem volt neki elmondva. Esetleg ez akár valamilyen formában nincsen neki kompenzálva, nincsen neki megfizetve, vagy valamilyen formában nincsen neki ez visszajuttatva, akkor nem biztos, hogy megfelelő módon készíti fel. Lehet, hogy a negatív dolgokat fogja elmondani, lehet, hogy úgy vezeti be a cég életébe, hogy később, vagy lehet, hogy sokkal korábban fásult lesz, kiég, esetleg nem szívesen végzi a munkáját, vagy egy teljesen fals képet kap egy másik ember szemüvegén keresztül a vállalkozás. Úgyhogy nagyon fontos, hogy választjuk ki azt az ember, aki be fogja őt tanítani.
Mivel is?
A megtartásban.
Igen.
Igen, azt szerettem volna, hogy még nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk tartani, ahhoz különböző lehetőségeink vannak, különböző motivációs lehetőségeink, és nagyon sokan így előtérbe helyezik, vagy nagyon sok embernek a motiváció az a pénz jelenti, vagy a fizetésnek a növelését, esetleg valamilyen juttatások, prémiumok, de igazából ennél sokkal több lehetőségünk van arra, hogy motiváljuk az alkalmazottat, és ennél sokkal több szempont van, amire oda kell figyeljünk, nyilván ott van ez is a sorba, de ennél sokkal több szempont van, amire oda kell figyeljünk. Ezt például Bojár Gábor egy interjúban mondta volt, hogy nagyon találóan, hogy a fizetésnek annak nem magasnak kell lennie, hanem versenyképesnek. Nem a legjobbnak, hanem versenyképesnek kell lennie azon a területen, és minden másnak kell sokkal jobbnak lennie. Ez azért nagyon fontos, hogy az emberek elsődlegesen nem föltétlenül csak az anyagiak oldalán döntenek. Most nem régiben a rádióban hangzott el, a Hargita megyei fejlesztési ügynökség sokat foglalkozik azzal, hogy a fiatalokat itthon tartsa különböző programokkal, és ők mondták el, hogy azért, hogy elmennek nagyon sokan külföldre munkát vállalni, már nem az elsődleges szempont a pénz. Ez korábban jellemző volt, hogy egy nagyobb fizetés és egy nagyobb összegért mentek külföldre. Az emberek kimentek, dolgoztak, hazajöttek, akkor egy nagyobb összeggel. Most sokkal inkább elsődleges szempont a kiszámíthatóság, a tervezhetőség, a stabilitás, az, hogy a busznak tudják, hogy 5 órakor érkezik, az iskolák, az óvodák, ugye nagyon sokan, akik már kialakítanak családot, akkor tudják, hogy ezek stabil pontok, biztosak, biztonságosak, a fizetés is kiszámítható, és a fizetés úgy nagyjából vélemény szerint ugye a harmadik helyre csúszott, a korábbi első helyét. És akkor itt így teljesen világos, hogy az, amit Bajár Gábor mondott, hogy minden másnak kell jobbnak lennie, ahhoz most beigazolódott, hogy amikor sikerül elérnünk egy olyan szintet, ahol a fizetések már kezdenek versenyképesek lenni, különböző területeken nyilván még ma is van nagyon sok terület, ami nincs megfizetve, ami nincs túlfizetve, alul van fizetve, de hogyha sikerül mondjuk elérjük azt a fizetési vonalat, ami fölött már az emberek inkább arra koncentrálnak, hogy az életük több területe az mennyire jó, mennyire kielégítő a családi környezet, ahol a közösségi élet, a város, ahol élnek, és elkezdenek erre sokkal jobban fókuszálni.
Milyen gazdasági kiesést jelenthet egy vállalkozás számára, ha felmond egy munkatárs, egy munkavállaló? Ennek milyen negatív, illetve pozitív hatása lehet a vállalkozásra?
Igen, hát itt két dologgal kell számoljunk. Ugye van ennek egy közvetlen költsége, és van egy közvetlen költsége. Amikor egy kolléga elmegy, felmond, és nagyon sokszor ezek olyan hibákból történnek, ami megelőzhető. A sorban vannak ugye azok a költségek, hogy ennek az embernek, hogyha valamilyen munkaruhát, eszközt kellett biztosítani, akkor azt az új alkalmazottnak újra meg kell vásárolni, nagyon sokszor, hogyha nem lehet újra használni, vagy olyan eszközről van szó. A toborzáshoz, az interjúztatáshoz, ahhoz idő kell, munkaerő kell, tehát személy kell, aki kiválasztja, interjúztatja, idő kell a betanítására, tehát ezek mind idő és pénzigényes folyamatok, úgyhogy ezekkel mindenképp számolni kell, itt nagyon fontos azt megvizsgálni, hogy mi lett volna az a lehetőség, vagy lett volna rá valamilyen lehetőség, hogy megtartsuk azt az embert, és meg kell nézzük azt is, tehát nagyon fontos, itt az MNK-nál mi szoktunk stratégiai tervezést, szoktunk pénzügyi tervezést, tréningeket és képzéseket is tartani, szervezni vállalkozóknak, vezetőknek. És nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy ilyen költségekkel jár egy esetleges ilyen kiesés. Tudjuk azt, hogy mi történik akkor, hogyha felmond mondjuk példaként egy IT-cégnél a programozó, vagy adott esetben, hogyha egy más területről beszélünk, mondjuk egy szélszes, egy eladó, egy értékesítő, hogy milyen kiesést jelent ez nekünk, kivel tudjuk helyettesíteni, tehát hogy ezeknek a számoknak mondjam, azt legyünk a tudatába, vagy tudjuk pontosan. Az, hogy ilyen negatív és pozitív következményei vannak, ugye negatív az nagyon sokszor a pénzügyi következmény, hogy ez kiesés időben, munkában. Sokat lehet veszíteni, még negatívum, pénzt fontos megemlíteni, amire talán nem sokszor gondolnak, hogy az ügyfélkör. És itt nem kell feltétlenül csak értékesítőkre gondolni, vagy olyan személyekre, akik közvetlen mondjuk termékekkel kimennek más B2B vagy vállalkozókhoz, személyekhez, hanem gondoljunk arra is például, hogy csak a sarki bélséget. Lehet, hogy azért járnak oda az emberek, mert én nagyon kedvesen kiszolgálok. És nagyon sokszor lehet azt tapasztalni, hogy akár csak egy kávézóba, egy sarki pékségben, hogyha megváltozik az eladó, hogyha kicseréljük a személyzetet, akkor elképzelhető, hogy bizonyos része a vásárlóknak is el fog menni. De nagyon sokan lehet, hogy azért jártak oda, mert nagyon kedves volt a kiszolgálás, nagyon hatékony volt a kiszolgálás, Tehát, hogy azzal is kell számolni, hogyha egy-egy alkalmazott elmegy, akkor az ügyfélkörnek egy bizonyos részét viheti magába. Nagy Isten, hogyha ez az ember ugye ugyan ezen a területen egy teljesen másik helyen kezd el dolgozni, akkor igazából az ügyfeleink, a vezetőkörünknek egy bizonyos részét átviheti oda. Pozitív hatása is lehet, mert lehet, hogy nem gondoltunk rá, de az az ember nem volt alkalmas erre a munkára. Mi döcögtünk, csináltuk, mindig voltak nehézségek, folyamatosan át kellett beszélni a feladatait, folyamatosan át kellett beszélni az eredményeit, és lehet, hogy amikor ő felmond, akkor egy sokkal alkalmasabb ember sikerül a helyére találni, és talán akkor jövünk rá, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy mekkora jelentősége lett volna annak, hogy akár ezt a döntést sokkal korábban meghozzuk, és leüljünk, megbeszéljük ezzel az adott alkalmazottal, hogy lehet, hogy nem ez az ő útja, nem ez az a terület. Nem ez az a terület, ahol neki dolgoznia kell, hanem egy teljesen másik terület lenne az, ahol ő jól működik, vagy fejlődni tud, vagy igazából azok a képességek, azok a kompetenciák, ami az ő tarsajában vannak, más területeken sokkal jobban ki tudnak domborulni, sokkal hatékonyabban tudja végezni a munkáját. És ebből nagyon sokszor történik egy másik fajta ilyen negatív furok is, hogyha nem hozzuk meg ezt a döntést, nem hozzuk meg ezt a lépést, az az, hogy fásultá válik, kiégetté válik, a munkáját nem kezdi hatékonyan végezni, és igazából lehet, hogy csak annyira lenne szükség, ami egy tényleg mindig szituáció, hogy neki egy másik területen, egy másik vállalkozásba kellene dolgoznia.
Mennyit takaríthatnak meg a vállalkozók, ha stabil csapatuk van, és mit nyernek a pénzük mellett, ha lojális csapattal dolgoznak?
Igen, ez most számokban kifejezni nehéz lenne, ez iparágaktól és területektől különbözik, de ahogy említettem, meg lehet takarítani a toborzásnak a költségét, a betanításnak a költségét, meg lehet takarítani azokat az eszközöket, azok esetben munkaruhát, tehát minden olyan dolgot, amire egy alkalmazottnak szüksége van ahhoz, hogy őt a munka elvégzésére fel tudjuk építeni, tehát ezeket ugye anyagilag meg tudjuk takarítani, emellett meg tudjuk takarítani nagyon sok időt, mert az az energia és idő, ami azzal megy el, hogy egy új ember betanítok, egy új embert keresek, toborzok, interjúzom, és tényleg próbálom kiválasztani, ami akár hetek, hónapok, és talán komplexebb feladatokra évek is lehetnek, sőt, ilyen vezető pozíciókra már évekkel azelőtt elkezdik kinevelni, vagy úgy kiszerelni azokat a személyeket, akik alkalmasak lehetnek rá. Úgyhogy ez egy nagy volumenű munka, nagyon sok energia, de főleg kisebb vállalkozásoknál, ahol kicsi a létszám, ezek az idők, ezek nagyon értékesek, amit lehet használni fejlesztésre, lehet használni olyan dolgoknak a javítására, amivel versenyképesek tudunk maradni a piacon, esetleg konkrétan tudunk foglalkozni azzal, ami a vállalkozás célja, és nem kell a toborzásra az alkalmazottaknak a keresésével foglalkozni, és nem kell erre szállni ezt az időt, hanem konkrétan a vállalkozás kapja meg ezt a figyelmet. Az, hogyha lojális a csapatunk, az, hogyha az emberek szívvel, lélekkel tudnak ott dolgozni, aminek azért vannak feltételei, és itt megemlíteném, hogy nagyjából 7 olyan területet érdemes érinteni, és 7 olyan területre érdemes fókuszálni az alkalmazottak tekintetében, ami mondjam azt, hogy a pszichológiai része, és pedig az, hogy az első, legyenek biztonságban. Tehát nagyon fontos, hogy érezzük azt, hogy egy biztonságos környezetben dolgoznak, anyagi biztonságban vannak, fizikai biztonságban vannak, hogy ez a munka adott esetben egy ilyen veszélyesebb fizikai munka. A második dolog, hogy fair, amit csinálnak. Tehát, hogy egy fair dolgot csinálnak. Egy olyan munkát, egy olyan tevékenységet végeznek, amit értelmesnek tartanak, amit fontosnak tartanak. A következő az, hogy hitelesek, a vezetők is, hiteles maga a munkakör is, amit ők el kell végezzenek, és teljesen világos az, hogy ők mit kell csinálni. Teljesen világos és tiszta, hogy mit kell elvégezzenek. Van autonómia, van autonómiára is lehetőségük, tehát hogy az embereknek van igényük arra, hogy ők végezzenek el feladatokat. Nagyon fontos, hogy megbízzunk emberekbe, megbízzunk az alkalmazottakból, és nem mindig csak utasításokat közöljünk, hanem tényleg adjunk nekik autoritást, adjunk nekik lehetőséget arra, hogy ők is döntsenek, döntéseket hozzanak. Akkor fontos, hogy a mesterei lehessenek. Tehát, hogyha nagyon jók ugye ezekben a tevékenységekben, akkor az szintén fontos. És nagyon fontos, hogy higgyenek. Higgyenek ugye céljaik, higgyenek ezekbe a vállalkozás által megfogalmazott célokba. Az értelmet tudjanak tulajdonítani annak, amit el kell végezzenek annak a munkának. És hogyha ezek a mondjam, pszichológiai, lelki dolgok tudnak teljesülni, akkor sokkal lojálisabbak az alkalmazottak a vállalkozásban, aminek eredménye az az, hogy sokkal hatékonyabbak, sokkal szívesebben dolgoznak ott, sokkal jobban össze tudnak hangolódni ők egymás között is. Ezt nagyon szépen például tudjuk mérni, nagyon jól látjuk ezt az MNK-nál team buildingek esetében is, hogy amikor kihívások elő állítjuk őket, ezek a tréningek mindig úgy épülnek fel, hogy különböző mesterséges stressz helyzetet teremtünk, ilyen játékok által, feladatok elé állítjuk őket, ami alatt meg kell oldjanak egyes feladatokat, és nagyon fontos, hogy itt mi amellett, hogy facilitáljuk, amellett, hogy végigkövessük a folyamatokat, és segítünk nekik, hogy fejlődjenek, figyeljük azt is, hogy hogyan kommunikálnak egymással, ki mennyire kreatív, kinek vannak esetleg félelmei, kinek milyen nehézségei vannak, és hogyha ezek a mesterséges stressz helyzetek létre tudnak jönni, akkor ők képesek ezeket kicsatornázni. Tehát adott esetben egy-egy félelem, egy-egy nehezebb dolog, amit nem szívesebben vállalnak fel, egy játékban, egy team building során sokkal könnyebben tud feldolgozásra kerülni, mint mondjuk egy valós helyzet, amikor tényleg a vállalatnál egy konkrét stressz helyzet van, egy valami tényleg olyan konkrét megoldásra váró, nagyon nehéz feladat, de hogyha ezt ők megtanulják, és tudják egymáshoz, hogy kinek mi a működése, tudják, hogy mondjuk krízis helyzetben ki az, akire jobban lehet támaszkodni. Vannak olyan emberek, akik a monotonitást bírják sokkal nehezebben. Vannak olyan emberek, akik krízis helyzetben tudnak nagyon jól aktiválódni, és hogyha ők egymásról tudják ezt, akkor nagyon-nagyon jól tudnak működni, akár nehezebb időkben, ugye most látjuk, hogy ilyen változó, viharos idők vannak, eléggé nehéz kiszámítani, hogy akkor akár gazdasági, vagy más szempontok szerint is mi lesz a hosszú táv, vagy nem biztos, hogy lehet most már ilyen stabilitásban gondolkodni, ugye ezt látjuk, hogy a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb teret nyer, hogy feladatok teljesen átalakulnak, és itt nagyon fontos a lojalitás, és hogyha ez a lojalitás még rezilienciával is párosulni, akkor igazából azok a vállalkozások, ahol az emberek hűségesek, szívesen járnak be dolgozni, és van benne egy rugalmasság, van egy reziliencia, hogy bármilyen helyzetet tudnak alkalmazkodni, akkor ezek a nehéz időkben nagyon-nagyon jó erőforrások lehetnek.
Mit tehetnek a vállalkozók annak érdekében, hogy csökkenjen a fluktuáció?
Én azt gondolom, hogy ezt korábban említettem, nagyon fontos az, hogy figyeljünk az emberekre. És ez egyik fontosabb lesz véleményem szerint, minél jobban kiszámíthatatlanabbá válnak akár így a gazdasági helyzet is, vagy így azt látjuk, hogy ugye most választások voltak, hogy egy kicsit az emberek gondolkodnak, hogy akkor hosszú távon melyik döntés, milyen következményeket, milyen jövőt fog eredményezni. Itt nagyon fontos az, hogy mindeközben figyeljünk azokra az emberekre, akik a vállalkozásainkban dolgoznak, akik nálunk dolgoznak. Első körben én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ismerjük őket. Tehát tudjuk azt, hogy kivel dolgoztunk. Említettem, hogy ez egy ilyen képzés, egy ilyen team building során. Mi látjuk azt, hogy melyik ember, és nagyon sokszor, amikor ilyen tevékenységet szervezünk, akkor ott vannak a tulajdonosok is, ott vannak a vezetőségnek a tagjai is. Tehát ők is ezt látják, és hogyha ismerik az embereiket, akkor tudják, hogy kit, mivel tudnak az ott esetben motiválni, kit mivel tudnak segíteni, és kinek mire van szüksége, mert ugyanúgy különbözőek vagyunk, nem mindenkinek van szüksége ugyanarra, tehát hogy van, akinek nagyobb motivációt jelent egy plusz szabadnak, van, akinek egy évvégi prémium jelent nagyobb motivációt, de ehhez nekünk ismernünk kell azt az alkalmazotti gárdát, azt az alkalmazotti közt, aki nálunk dolgozik, ez legyen 5 ember, legyen 10 ember, legyen 50 ember, nyilván, hogy egy nagyon magas szám fölött, tehát amikor már egy bizonyos számot átlép a vállalkozat, a szintén vezetés függő, vannak olyan vezetők, ahol ez 100 alkalmazottnál történik meg, vannak olyan vezetők, ahol 300 alkalmazottnál történik meg, de egy bizonyos idő után ugye már képtelen arra, hogy minden egyes alkalmazottat személyesen ismerje, viszont nagyon fontos, hogy a kisebb vezetők, egy-egy egységnek a vezetője ugyanezeket el tudja végezni, hogy lássa, ismerje őket, és akkor lehet személyre szabottan figyelni rájuk. Itt volt egy kutatás is ezzel kapcsolatosan, ami nagyon érdekes eredményt hozott, 3 csoportot vizsgáltak. A feladat az volt, hogy egy feladatlapot kellett elvégezzenek, és pénzjutalmat ígértek a sikeres elvégzésért. Az volt a kérés, hogy amiután kitöltötték a feladatlapot, adják be a kísérletet végző személynek, és megkapják a 500-nek megfelelő pénzjutalmat, és hogyha folytatja, akkor a következő feladatot szintén, hogyha kitöltik és beadják, akkor kapnak 400-et, és így tovább a következő lépéseik. Az első csoportnál azt történt, amikor kitöltötték a feladatlapot, bevitték, leadták, a kísérletet végző személy elvette, megnézte, letette az asztalra, átadta a pénzt, és megkérdezte, hogy 400 lejje folytatná-e. A második csoportnál, mikor végeztek a kísérlet, tehát végző tagok, bevitték a feladatlapot, megnézte, átvette, bocsánat, nem nézte meg, hanem vetette egy mappába, átadta a pénzt, és megkérdezte, hogy 400 lejje folytatná-e. A harmadik csoportnál, mikor elvégezték a feladatot, bevitték a lapot, nem is nézte meg, nem is vette, hanem ott a szemük előtt összetépte, átadta a pénzt, és megkérdezte, hogy 400-ért folytatná-e. És érdekes, hogy nem volt tulajdonképpen jelentősége, és mégis a kísérletben résztvevő személyek között azok, akiknek valamilyen formán vissza volt tükrözve az elvégzett munkájuk, csak egy annyival, hogy ránézett a feladatlapra, sokkal nagyobb százalékban mondtak igen, sokkal nagyobb százalékban folytatták a kísérletet, mint azok, ahol a szemük előtt összetépték a papírlapot, és igazából semmilyen visszajelzést nem adtak. Tehát, hogyha ismerik az alkalmazottainkat, akkor tudjuk azt, hogy kit, mivel tudunk motiválni, és nagyon fontos, hogy visszajelzéseket adjunk. Nagyon fontos nekik akár az is, hogyha valamit nem jól végeztek el, de időről időre azt, hogy értékeljük a munkájukat. Hogyha valaki beszél arról a munkáról, amit én az elmúlt időszakban elvégeztem, akkor igazából ad egy képet arról, ad egy visszajelzést arról, hogy én akkor most mivel tévedtem, mi az, amilyen irányba kellene elmozdulni, de hogyha én egy bizonytalanságban vagyok, ugye ezt említettem korábban azoknál a pontoknál, hogy a biztonság az egyik ilyen nagyon fontos szempontja az alkalmazottaknak, hogyha én kapok egy visszajelzést, én ezt biztonságban érzem magam, hogy akkor én most jó irányba haladok, nem jó irányba haladok, mi kell változtatnom, és mi lenne az az irány, amifel el kellene mozdulni.
Eddig tartott ma esti gazdasági magazinműsorunk. Én köszönöm szépen Molnár Csorba Zsombor trénernek, az MNK Training cég székelyföldi régió képviselőinek, hogy ma este a vendégem volt és megosztotta velünk értékes meglátásait, szempontjait. Árendás István műszaki munkatársamnak köszönöm a pontos, figyelmes munkát. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Molnár Csorba Zsombor trénert és Szakács Géza közgazdászt hallották.
A műsor támogatója a Bob Pékség, igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze. A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro